Jó reggelt kívánok, és tisztelettel, szeretettel üdvözlök mindenkit itt az imaházba is, illetve ha valaki az interneten néz bennünket, vagy később hallgatja meg őt is, sok szeretettel. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy mi ennek az évnek a fókusza, ami legalábbis az ige hirdetéseket meghatározza, és hát remélem, hogy egy picit az életünknek a fókuszává is válik. Emlékeztek rá? Nem sok ige hirdetés volt eddig, de már azért volt. Ugye a középpontban Jézus személye és az ő munkája lesz. Néhányan keresztjének ezt meghalljuk, akkor azt mondjuk, hogy ja, jó, oké, akkor én erről már mindent tudok, úgyhogy most egy picit akkor ilyen relaxációs üzemmódra válhatok. Ugye ismeritek azt a viccet biztos, hogy a vasárnapi iskolában a tanító megkérdezi a gyerekeket, így fölmutat egy zsiráfot, hogy na gyerekek, mi ez? És akkor mindenki nézi, és az egyik legbátrabb mondja, hogy hát zsiráfnak látszik, de biztos Jézus. Mert hogy ugye itt a gyülekezetben mindig róla van szó, és hogy egy picit úgy érezzük, hogy hát ez a könyökünkön jön ki, de remélem, hogy nem így van. Ugye a kereszténység lényege végül is az ő követése, a vele való kapcsolat, a vele megélt szeretett közösség, ami formál bennünket és hatással van ránk, de ugye azért ki is tud ürülni, és csak egy vallásos gyakorlattá is tud válni. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ennek az évnek a fókuszában ő lesz, az ő munkája, az ő személye, a vele való kapcsolatunknak a mélysége, hogy mit is jelent ez. Ugye, amikor ezt a szót halljuk, hogy megismerés, hogy a célunk az Úr Jézus jobb, mélyebb megismerése, akkor kicsit mást értünk ez alatt a kifejezés alatt, mint amit a Biblia ért a megismerés szó alatt. Hogy mit is jelent a Biblia szerint, és mit jelent a mi kultúránkban. Tehát e között egy különbség van. Számunkra ez egy picit azt jelenti, hogy bizonyos információknak a birtokába jutunk, és azt így eltároljuk. Ismerjük őt, mert tudunk róla dolgokat. De a Biblia ezzel szemben egy nagyon mély és titokzatosan szép közösségnek tartja azt, amit megismerésnek hív. Tehát egyáltalán nem úgy gondol a megismerésre, mint ahogy mi az akadémiai világban, hogy elkezdjük analizálni lexikonokból, elolvassuk a megfelelő definíciókat, összerakunk a fejünkbe egy rendszert, hanem alapvetően egy kapcsolatot lát e mögött valami, ami két személy között történik kölcsönösen, abból jön az ismeret, az az ismeret. Olyannyira, hogy amikor a Bibliának nézzük ezt a kifejezését, akkor azt látjuk, hogy a Biblia, amikor valaki megismerése alatt ért, amit erről beszél, például a szexualitásban való egyéválásnak az örömét írja le ezzel a szóval. Megteremtette Isten Ádámot és Évát, és akkor azt olvassuk, hogy hát Ádám ismerte Évát, ez alatt nem azt érte a Biblia, hogy kezet fogtok és bemutatkozott, hogy szépen vagyok Ádám, téged hogy hívnak. Mert ugye úgy folytatja, hogy na és megszületett az első szülött gyermekük. Ugyanezen az új szövetségben József Mária kapcsolatában, hogy József nem ismerte addig Máriát, még meg nem szülte első szülött fiát Jézust. Tehát a szexualitásnak a mélysége ír le valamit arról, amit a Biblia megismerésnek mond. Benne van az önmagunk megosztása, a másik befogadása, az öröm, az élvezet, a kapcsolat elmélyülése, az, hogy valaki között valami nagyon mély dolog történik. Amikor ugye a szerelemnek a közegében és a felelősség, kölcsönös felelősségvállalás közegében, a házasságban, egy szövetségi kapcsolatban egy férfi és egy nő megéli ezt. Egy olyan misztérium, amit átélünk, de azért olyan mélységei vannak, ha jól csináljuk, ami egy életen át nagyon sok mindennek a forrása. És bele kell hallanunk, hogy amikor a Biblia megismerésről beszél, Isten megismeréséről, az Úr Jézus megismeréséről, akkor nem csak információknak a megtudásáról, tárolásáról, rendszereséséről van szó, hanem valami olyan titokról, amit néha nagyon nehéz definiálni, mégis nagyon mélyen át lehet élni. Van egy analógia tehát a szexuális együttlét és a megismerés között, az Isten és az ember kapcsolatára is áll ez. Ez nem azonosság, hanem hasonlóság. Valamire föl akarja nyitni a szemünket. A Biblia ezt a képet használja Isten és Izrael kapcsolatára, Krisztus és az egyház kapcsolatára, a hívő és az Úr Jézus kapcsolatára. Tehát amikor megismerésről van szó, akkor ne arra gondoljunk, hogy hogyan lehetne lexikálisan az ismereteinket gyarapítani, hanem hogy hogyan lehet ebben a kapcsolatban a mélységben előrejutni, hogy egy örökké valóság sem lesz elég, hogy mindent átvegyünk, megtapasztaljunk, és a magunkévá tegyünk ebben a kapcsolatban. Az az ige, ami a mai napra van beosztva, a Lukács evangéliumának a 4. fejezetében van. Kérlek benneteket, hogy keressétek is meg a Bibliátokban, vagy a telefonon a Biblia applikációban, és kövessétek ti is ezt. A címe az ige hirdetésnek ez alapján, hogy miért jött, Jézus miért jött, kinek a nevében és kinek az érdekében. Ez lenne az a fókusz, ami ezt az ige hirdetést meghatározza. Olvassuk együtt ezt a Lukács 4:14-30-ig terjedő szakaszt az Új Szövetségből. Kérlek benneteket, álljunk föl, és olvassuk együtt. Tehát Lukács evangélium a 4. fejezet, 14. verstől a 30-ig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette őt mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapon a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, és átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és azt kérdezték, nem de József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magad. Amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben ízlés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a város épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment közöttük, és eltávozott. Imádkozzunk! Úr Jézus, most itt vagyunk előtted, és szeretnénk ki kifejezni, hogy rád van szükségünk arra, hogy veled találkozunk. Köszönjük ezt az évet, ennek a fókuszát, és megvalljuk, hogy akik mi vagyunk, és amikkel mi rendelkezünk, az nem elég. Te kell lesz hozzá, hogy te kezdeményezz. Hogy az ige és a Szentlélek munkája által megérintsd a szívünket, hogy találkozzunk veled, hogy átéljük a közösséget veled, hogy letisztuljanak a gondolataink, amit megértünk, hogy abban is legyen hitünk, amit nem értünk, de tudjuk, hogy te kéred, vagy mondasz magadról, vagy rólunk. Kérjük a te kegyelmedet most erre az időre is, és kérünk, hogy szólíts meg minket az igén keresztül. Amen. Foglaljatok helyet. Hát ez egy nagyon gazdag szakasz, előre mondom, hogy muszáj fókuszálni, és bizonyos dolgokat ki fogok ragadni. Például a léleknek a szerepe nagyon hangsúlyos Lukács evangéliumának az elején, a születéstörténetben, bemerítkezésben, a megkísértésben, és itt is. De most erre nem tudok kitérni, de érdemes mögé nézni, olvassátok ezt el ebéd után, alszatok egyet, fölébredtek, olvassátok el, gondoljátok tovább, nem mindenről lesz most sajnos szó, vagy lehet szó. Ott szeretném kezdeni, hogy van előzmény, hogy ennek a történetnek, amit itt olvasunk, hogy mi történt Názáretben, van előzménye, tehát van kontextusa, van egy nagy összefüggés, amiben Lukács belehelyezi ezt a történetet, és hát ott kezdeném, hogy okkal írta meg Lukács az evangéliumát és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ugye ez egy kétkötetes mű, és oka volt annak, Isten a szívére helyezett egy célt Lukácsnak. Mi volt ez a cél? Hát nem kell találgatnunk, mert ő maga leírja. Ugye úgy kezd az evangéliumot, hogy miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokból a dolgokból, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen igazságot. Tehát olvassuk ezt a történetet a Lukács evangéliumából, amivel kapcsolatban Isten Lukács szívére helyezett egy célt. És úgy fogalmazza meg, hogy megtudd a kétségtelen valóságot, hogy Teofilusznak ezáltal az igazság által a hite elmélyüljön, az evangélium mélyebb megismerése által fejlődjön a Krisztus követésben. Őróla egyébként nem sok mindent tudunk, nagyjából csak a nevét. Ugye ez egy görög név, egy összetett szó, a teosz azt jelenti Isten, filia azt jelenti, hogy szeretni, ugye a szeretetre több szava is van az Új Szövetségnek, ez a baráti vonzalom szeretetnek a kifejezése. Ezért úgy is lehet fordítani az ő nevét magyarra, hogy Isten szerető, vagy Isten barátja. Tehát volt Lukács előtt egy cél, és ebből, ahogy így elkezdi az evangéliumot, és behozza ennek az embernek a nevét, amiről egyébként vita van, hogy ez egy konkrét ember, vagy egy típus, tehát hogy Lukács egy tipikus hívőt lát maga előtt, és elnevezi úgy, hogy én azoknak az embereknek írom az evangéliumot, akik Isten szeretik, akik Isten barátai akarnak lenni. Szóval ezt nem tudjuk, lehet, hogy ez egy konkrét ember, lehet, hogy tényleg egy ilyen írói cél van mögötte, de a lényeg, hogy tisztázza, hogy kiknek szól. Kiknek szól ez az evangélium? Nem a jó embereket célozza meg, nem a templomba járó embereket célozza meg, nem a sikeres embereket, vagy ellenkezőleg, akik kudarcot vallottak az életükben, hanem azokat, akik keresik Istennel azt a szereteten alapuló kapcsolatot, ami minden más olyan értéknek a forrása, ami az életet értelmessé teszi, értékessé teszi. Érdemessé teszi arra, hogy reggel fölkeljünk és végigcsináljunk a napot. Azokat az embereket akarja megszólítani, akik mindezt Istenben keresik. Mindegy, hogy szegény vagy gazdag, sikeres vagy nem, férfi vagy nő, idős vagy fiatal. Teljesen mindegy, hogy erkölcsileg nagy magaslatokban van, vagy ellenkezőleg egy erkölcsileg, azt lehet mondani, hogy a padló alatt van fél méterrel, ugyanis a Lukács evangéliumának főszereplői, hát főszereplője Jézus, de a mellék szereplői között nagyon nagy hangsúlyt kapnak a prostituáltak, a vámszedők, a kiközösítettek, a megvetettek. Nem csak a jó emberek. Tehát mindegy. Bármilyen állapotban van egy ember, ha jellemző az rá, hogy Istennel való szeretet kapcsolatra törekedve szeretne visszatalálni az életnek az igazi értelméhez, na nekik szól a Lukács evangéliuma. Nekik írta a Lukács ezt az evangéliumot. Nekik fog föltárulni, nekik fog valódi üzenetet hordozni. Ugye itt érdemes megállni egy pillanatra nekünk is, hogy, és feltenni azt a kérdést, hogy így viszonyulok én Istenhez, ezt a kapcsolatot keresem, ezt a kapcsolatot akarom ápolni, ezt a kapcsolatot szeretném elmélyíteni, ezt a kapcsolatot szeretném adaptálni az életem minden egyes területére, kihívására, mert ha igen, akkor a Lukács evangéliuma szólni fog hozzánk. Azon keresztül a lélek munkája lesz, hogy Jézus jelenlétébe vigyen bennünket ez az evangélium. A nagy összefüggésre, ha nézünk, akkor azt látjuk, hogy az első két fejezetben beavat minket Lukács Jézus születésének az előzményeibe és a konkrét körülményeibe, meg a gyerekkorának az eseményeibe, de a harmadik fejezettől rátér Jézusnak a szolgálatára. És nagyon érdekes, hogy két esemény előzi meg ebből a szempontból ezt a történetet, a mai történetet. Az egyik Jézus bemerítése, a másik a megkísértése. Ugye a bemerítés történetben, ez a Lukács 3.21-23-ban látjuk azt, hogy tisztázza az ige, hogy az atya hogyan viszonyul Jézushoz, aki eltökélte magát, hogy beleáll a küldetésébe. Éppen most indul el. És ott halljuk ugye azt a mondatot a bemerítésénél, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és a lélek galamb formájában leszáll. A másik történet, a megkísértés története, ugye érdekes, hogy a bemerítés után, miután az atya nyilatkozott, deklarálta ezt, hogy nekem tetszik, hogy a fiú most belelép abba, amiért a földre született, Jézus nem azonnal az emberekhez megy. Nem az emberek közé megy. Más tett. Ugye a megkísértés történetét olvassuk, volt egy fontos találkozója az ellenséggel, akinek a legyőzésére érkezett, a Lukács 4.1.2. És hát ebben a történetben meg azt láthatjuk, hogy hogyan viszonyul a gonosz ahhoz, hogy Jézus beleáll a küldetésébe. Szerette volna eltenni az útból már csecsemőként. Kivégeztek egy rahedli gyermeket, ugye akkor Betlehemben, ezért nem sikerült. Most a megkísértés történeténél szeretné elterelni Jézust, más alternatív utakat ajánlani neki. És nem sikerül. Jézus szembenéz a gonosszal. És ugye olvassuk a megkísértés történetét, látjuk belőle, hogy a gonosz hogyan viszonyul Jézushoz, aki beleáll a küldetésébe. És ez a történet pedig azt hozza elénk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ahhoz a Jézushoz, aki értük fölvállalja a küldetését, és elindul ezen az úton. És ugye ezért olvastuk ezt a történeteket. Na most, hogyha ezt a három dolgot összetesszük, hogy Isten megszólal, Isten országa deklarálja, hogy most itt van a képviselő, itt van a király, valamilyen küldetéssel jött, a gonosz megszólal, szeretne ennek ellenállni, szeretné ezt megakadályozni, eltéríteni, és itt van az emberek világa. Csak úgy mondom, lehet, hogy valakinek nem mond ez semmit, de szerintem egy férfinek igaz, mond majd valamit, hogy hát az evangélium bemutatja itt az igazi trónokharcát. Szóval itt kezdődik az, amit a Biblia végig visz, hogy három esemény, ez a három esemény három hatalmi szférára, három ország küzdelmére mutat rá. Az Isten országa, a sátán birodalma vagy országa, és az evilági ország, az emberi világ az, ami megjelenik az evangéliumban, és az ezek között és az ezek körül zajló küzdelmet mutatja be. Jézus az Isten országa, Jézusban megjelent az Isten országa, és ezt az atya deklarálja, és az Isten országa harcba száll a gonosznak a birodalmával, a sátán országával, az emberért, aki ezt egyébként többnyire nem érti meg. Visszajön az evangéliumokra újra és újra. Ebben a történetben is azt látjuk. Nem értik. Sőt, fölháborodnak rajta. Mégis lesznek emberek, akik jó választ adnak, akiknek a szívében megrezdül valami, és azt mondják, hogy na ez az, amit keresek, ez az, ami hiányzik, ez az, amire szükségem van. De ne szaladjunk előre, a mai textusunkat három szakaszra lehet osztani, és így szeretnék röviden beszélni ezekről, leginkább a középsőről majd. De ugye úgy indul, akkor itt a trónok harca, lépjünk bele ebbe, hogy azt olvassuk, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tehát a saját szülőhazájában már úgy érkezik, hogy a híre megelőzi őt. Azt olvassuk, hogy tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Felfigyeltek rá, már híre ment. És amikor megérkezik, akkor azt olvassuk, amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Lukács ide teszi Jézus szolgálatának a kezdetét, a többi evangéliumból tudjuk, hogy történtek már más dolgok is máshol, de mégis Lukács, ahogy ezt az egészet bemutatni akarja, azt mondja, hogy Jézus ott kezdte, ahol fölnőtt. És mi az, amit mond? Ugye elmondja, hogy ezért Názáretbe megy, és ez az Úr Jézusnak ez a az Izsajás által profétált, leírt és általa felolvasott szakasz, és amit hozzáfűzött gondolat, ez az ő programbeszéde volt. Tehát a küldetése elején Jézus elmondta, miért jöttem, mit akarok, kiket akarok elérni, kiknek szánom azt, amit én most adni fogok. Négy csoportról beszél itt az Izsajás proféta alapján, majd erre visszamegyünk. De felmerül a kérdés, hogy nem talált volna egy jobb helyszínt erre? Egyáltalán miért itt nőtt fel Jézus? Nem tudom, hogy hányatoknak esett le, de Galilea az nem volt egy kóser hely. És az összes település, ami ott volt, egy hívő, komoly zsidó ember szemében, Galilea az nem a legjobb hely egy komoly hívő ember számára. Finoman szóval nem volt kóser Názáret se. Ugye maga a János evangéliumának az elején Nátánel kérdezi azt Fülöptől, hogy származhat-e jó valami, valami jó Názáretből. És az az akkori kortárs zsidó hívő emberek gondolkodását írta le. Miért gondolkodtak így erről a régióról? Ugye Galilea Izraelben egy viszonylagos autonómiát élvező régió volt. A római birodalom nevezett ki oda vezetőt, tehát ez azt jelenti, hogy az izraeli vallási politikai elit nem tudott hatást gyakorolni rá. Nagyon sok pogány élt azon a területen, görögök és más pogányok, hozták a kultúrájukat, a világképüket, a vallásukat, a szokásaikat, mindent. Éppen ezért úgy gondoltak rá az akkori zsidó emberek erre a régióra, hogy ez egy ilyen, mi úgy mondanánk, mert egy ilyen multikulti közeg. Itt nem a kóser zsidó hívő emberek élnek. Itt mindenféle ember van és összekeveredik. Ez nem az, ami Istennek kedves. Tehát vegyes etnikum volt ott, és a római birodalom rákényszerítette az ott élőkre azt a fajta életet, hogy el kell fogadni ezt a sokszínűséget. Úgyhogy Jézus itt nőtt fel. Ugye az embernek az a gondolata van, hogy hát az atya keresetett volna valami sterilebb környezetet Jézusnak. Egy ilyen igazi jó kis keresztény szubkultúrát. Ez egy zárójel, de például Amerikában a hívők ezt megteremtik maguknak. A bölcsödétől az egyetemig be vannak zárva oda az emberek, nem érintkeznek a világgal. Ez meglátszik a hívőkön is, meg meglátszik Amerikán is. Jobb lenne, ha érintkeznének. Szóval itt van egy olyan üzenet ennek az egésznek, hogy Jézus itt mondta el a programbeszédét, itt nőtt fel, de vajon ez mit üzen nekünk, hogy át kell gondolnunk ezt a fajta keresztény attitűdöt, hogy gyakran hibáztatjuk a kultúrát, a kort, a világot, ami körülvesz bennünket. Milyen jó lenne, ha nem lenne ennyi istentelen ember, ennyi szekuláris ember, ennyi pogány, okkult, meg hamis vallással, meg filozófiával megterhelt ember, ennyi erkölcstelen ember, stb. És tudjuk ragozni ezt, és gyűjteni a jelzőket, meg ráakasztani a társadalomra. Könnyebb lenne a hitünket megélni, az evangéliumot képviselni, Istent komolyabban venni, stb. De nem ez az igazi probléma. Tehát Lukács azt akarja mondani, hogy emberek, nem itt van a baj. Nem ez a baj. Ha a történet tágabb kontextusára is figyelünk, akkor abból nagyon világosan kiderül, hogy Isten országa nem ellenséges az e világi országgal, nem ellenséges az emberekkel. Istennek semmi baja nincs, vagy alapvetően nem azzal van baja, amit az emberek világában lát. A gond az az emberek szívében van. Jézus a sátán birodalmával jött harcolni, és ahogy egyszer Isten országáról mondta, hogy Isten országa az nem itt van vagy ott van, hanem Isten országa ti bennetek van, ugyanezt elmondta fordítottját, hogy a sátán uralma is bennetek van a szívetekben. Ahogy Isten országa nem egy földrajzi vagy politikai fogalom, nem lehet így megragadni, a sátánnak az országa sem ilyen. Az emberi szívekben húzódik a határa. És azt mondja Jézus, hogy az alapvető probléma az ott a szívetekben van, és ott van egy olyan birodalom, amivel szemben jöttem én megküzdeni, értetek. Jézusnak nem azzal volt baja, hogy a kultúra ilyen vagy olyan, mert mitől lenne más? ő a gyökerét nézte a problémáknak. És valóban a Bibliában azt látjuk, hogy amikor Jézus az emberi szívekben megnyeri a csatát, és az emberi szívek szabadulnak fel, tisztulnak meg, térnek vissza Istenhez, akkor minden más, amire az embernek hatása van, megváltozik. Hát okkal zárnak be ébredések idején a prostituáltaknak a bordélyház. Okkal mennek tökre a kocsmák. Okkal megy tönkre Efézusban az a nagy biznisz, amit az ottani vallás közül fölépült, mert az emberek elfordultak tőle. Nem azzal harcoltak, Pálék, Jézus se ezzel küzd. Ha az ember szívéből a gonosz kiszorul, ha ott a csatát elveszti, Jézus pedig megnyeri, akkor minden más változni fog Isten országának a hatására. Tehát a munkáját Jézus ott kezdi, ahol felnőtt, és oda megy, elmondja azt az üzenetet, ezt a fajta üzenetét, amikor tisztázza azt, hogy miért vagyok itt, mit fogok csinálni, kiket keresek. Ő kezdeményezte ezt a szituációt, erre utal legalább 4 mozzanat, hogy ő megy oda, ő áll fel ezzel, jelzi a zsinagógában azt, hogy én akarok most mondani valamit, megkapja az Ézsaiás tekercset, de azt olvassuk, hogy ő kikeresi ezt a részt belőle tudatosan, ő választja a textust, és ő döntött úgy, hogy magyarázatot fűz hozzá, méghozzá azt, amit elmond. És amit felolvasott, az világossá tette, hogy kik azok, akiknek a szívét ő megcélozza. Kik azok, akik arra az üzenetre és arra a küldetésre rezonálni tudnak, amiért ő jött, aki ő. És ugye, ha folytatjuk a történetet, akkor azt olvassuk a 17. verstől, hogy oda nyújtották neki az Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek, örömhírt hirdessek a szegényeknek, azért küldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, ugye a második csoport, a vakoknak a szemük megnyílását, harmadik csoport, és hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgáknak, és leült. A zsinagógában minden szem rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus itt beszél a felhatalmazásáról, amikor azt mondja, az Úr lelke van én rajtam, mert felkelt engem. Beszél a küldetéséről, ami a szegényekhez, a foglyokhoz, a vakokhoz és a megkínzottakhoz viszi őt. És látjuk a szolgálatában, hogy tényleg így van. Ezeket az embereket keresi, és rájuk van hatással. És beszél arról, hogy az emberiség egy különleges korszakba lépett bele, időt kapott valamire. És ezt hívja az Úr kedves esztendejének. És végül azt mondja, hogy ezzel beteljesedtek azok a proféciák, amiket ti vártok. Elindult. Leginkább a másodikról és a harmadikról szeretnék majd most többet beszélni. De hát, hogy kikhez jött, és hogy mit is jelent az az Úr kedves esztendeje. De mégis kezdjük az elején, tehát Jézus a felhatalmazásáról és a proféciák beteljesedéséről beszél. Azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent, vagy hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Tehát Jézus itt egy közel 700 éves messiási proféciát keres meg, olvas fel, és mondja, hogy most megtörtént. Amire ti várva vártok, sóvárogtok utána, most elkezdődik. Ézsaiás profétát az Ószövetségben úgy tartjuk számon egyébként, hogy ő az Ószövetség evangélistája. Nagyon sok részlet szól az evangéliumról, a Mesiásról és arról a szabadításról, amit a Mesiás a hatalmánál fogva véghez tud vinni, és ő megelőlegezi azt is, amit a zsidó teológia nem tud bevenni, se akkor, se azóta, hogy a Mesiás egy szenvedő, egy értünk szenvedő Mesiás lesz. Előre megmondta. Az, hogy Isten, vagyis hogy Isten igéjét a zsidók hogy értelmezték akkor, nagyon meghatározta itt a reakciójukat. Nagyon szerették az ézsaiási proféciákat, mert nagyon várták a mesiást, főleg ebben az időben a római elnyomás alatt élve beleolvasták azt a fajta váradalmat, ami bennük élt, hogy végre Izrael, mint nemzet, újra szabad lesz. Ugye ismerjük ezeket a gondolatokat, a zsidó nép újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez, amit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot, vagy nem a zsidó népről volt, szóval rokon lelkek vagyunk. Jól esett hallaniuk egészen addig, amíg Jézus világosan entett két dolgot. Az egyiket magával kapcsolatban, a másikat meg a hallgatóságával kapcsolatban. Ugye magáról azt mondta, hogy én vagyok a messiás, akiről itt Ézsaiás beszél. Engem vártatok valójában. Hát ezt nagyon nehéz beemelni, amikor valaki így nézett, és azt mondja, hogy hát de figyelj, mi egy csoportban jártunk a bölcsödébe. Most komolyan? De nem volt ez olyan könnyű megemészteni, hogy hogy is jön ez a messiás. Jobban tetszett volna mindenkinek, ha fehér lovon egyszer csak megjelenik, valahogy oda teleportálja Isten, és ott van mindjárt vele együtt a hadsereg, vagy valami szuperhősös jelmezbe, vagy mit tudom én, hogy. De így, hogy emberé lesz, csecsemőként érkezik, őt is bepelenkázták, meg etették, meg tanulnia kellett, meg stb. Hát ez olyan emberi. És Lukásnak az egyik üzenete, hogy Isten értetek emberé lett, de Isten is maradt. Átjön, itt is megjelenik ez, meg végig az evangéliumban. Kihozta őket a sodrukból, a másik, ami kihozta őket a sodrukból, az, amit róluk mondott. Amikor Jézus végül is azt foglalta össze, hogy nem a politikai elnyomás az alapvető problémátok, hanem az a problémátok, ami a szívetekben van, ami az emberi szívvel történt azért, mert elszakadt Istentől, és elidegenedett Istentől, és ezért elidegenedett önmagától is, meg bizonyos értelemben az élet valódi értelmétől is. Na ez az igazi baj. Ezt a sötétséget, ezt a gonosznak, ezt a sötét hatalmát hívja a Biblia bűnnek, ami ugye nem hagyja érintetlenül az embert, a legrosszabbat hozza ki belőlünk. És ezzel szembesülni magukat komoly vallásos embernek ismerő hallgatóságnak, hát nem volt egy könnyű feladat. El is utasították Jézust, azt látjuk. Mit mond Jézus a küldetéséről, hogy kiknek az érdekében jött? Ez a másik téma, amit megjelenik. Evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Hát ebben a kompániában egy hallgató se akarta megtalálni magát. Ez egyébként nekünk is egy kihívás, hogy mi, amikor ezt olvassunk és erre ránézünk, akkor mit gondolunk, mi közünk van nekünk ehhez? Meg kell találnunk a kapcsolódási pontot? Ez minket is leír. Ez leírt akkor, amikor még nem ismertük Jézust, csak akkor azóta ilyen küzdelmeink nekünk nincsenek, mi már ettől mentesek vagyunk. Könnyű elutasítani azt, amiről itt a próféta és a próféta miatt Jézus is beszél. De menjünk sorra. Szegényeknek örömhírt. Ugye a szegény szó mögött, amit így fordítom most a fordításunk, az új fordítás, igazából a koldus szó van ott. És ez a szóhasználat, ez egy ilyen szociológiai terminológia az Új Szövetségben, három kifejezést is használ a Biblia ebből a szempontból. Voltak a gazdagok, akiknek többjük van, tehát olvassuk ezt a kifejezést sokszor, többjük van, mint amire szükségük van, értjük, ma is így van. Voltak a szegények, akiknek annyiuk van, amennyire szükségük van, és képesek ezt előteremteni a maguk számára, de többet nem tudnak. És voltak a koldusok, és itt ez a szó van valójában, akiknek nincs meg az, amire szükségük van ahhoz, hogy életben maradjanak, vagy könyörül rajtuk valaki, vagy éhen halnak és elpusztulnak. És itt ezt a szót olvassuk, amikor Jézus a szegényeknek szóló örömhírről beszél, igazából koldusokról beszél. Itt Jézus azt mondja, hogy van egy jó hírem azoknak, akik koldus szegénynek ismerik fel önmagukat. És igen, vannak ilyen élethelyzetek meg időszakok, amikor megérkezik hozzánk ennek a fölismerése, hogy hiányával vagyunk dolgoknak, amik alapvető szükségletek lennének, és tengődünk, koldus szegénynek érezzük magunkat, az életünket leírja
az, amiről itt a Biblia beszél. De mit jelent ez, hogy örömhírt mondani nekik? A hegyi beszédben is egyébként használja az Úr Jézus, azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, itt megint a koldus szó van, mert övék a mennyek országa. Szó szerint fordítva, hogy boldogok azok az emberek, akik a Szentlélek ereje, jelenléte, erőtere miatt fölismerik a koldus mi voltukat, mert amikor ez a felismerés megszületik, van esély rá, hogy övék legyen az Isten országa. Hogy a koldusból, a nincstelemből egy nagyon gazdag ember legyen. Ez az állapot, amire rádöbben az ember a Szentlélek erőterében, ez egy nagyon fontos lelki állapot. A Biblia sok helyen beszél erről. A valódi élethez, az értelmes élethez, az örök élethez, a felülről való élethez, a nagybetűs élethez nincs meg semmim. Ez azt jelenti, ha rajtam múlik, nem is lesz meg hozzá semmim. Ezt is jelenti. Isten jó indulatára szorulok. Vagy megkapom ingyen, kegyelemből, mert nem tudok rászolgálni, nem tudom erővel elvenni. Vagy megkapom Istentől, vagy ha nem kapom meg, soha nem lesz az enyém. Ez a koldus, amikor megérkezünk oda, hogy teljesen rá vagyok utalva. Se az érdemeim, se a tehetségem, se az eszem, se a hatalmam, se az erőt eredményeim itt nem játszanak. Ebben a kérdésben az irgalom, a kegyelem az egyedüli, ami rajtam segít. Az a helyzet, hogy sajnos nem attól függ, ez egyébként, hogy amúgy mi mindent birtoklunk. Lehet valaki nagyon-nagyon koldus állapotban, bibliai értelemben, annak ellenére, hogy a kultúránknak, a fogyasztói társadalomnak a kritériumai alapján egyáltalán nem kordus, lehet, hogy sok mindent tudhat magáinak, vagyon, tudás, sikert, karrier, státusz, diplomákat, pozíciót, hatalmat, egy csomó mindent össze tud szedni az ember, de mégis a valódi élet szempontjából, a nagybetűs élet szempontjából kordus szegény lehet. Ugye az ember ezzel nehezen kezd valamit, ezek az emberek is fölháborodtak, mert egyrészt ez fáj, másrészt meg ezt szégyeljük. Ezért igyekszünk kerülni azokat a helyzeteket, amikor ezzel szembesülünk, amikor valaki ezzel szembesít minket, vagy ha tudjuk is, ha érezzük, hogy valami nincs rendben, igyekszünk ezt elrejteni, mert szégyeljük. De Jézus azt mondja, hogy van egy jó hírem, van egy örömhírem. Ha így érzed magad, tudd, hogy érted, jöttem. Érted, vagyok itt? Van valamim, amit tudok adni neked, hogy ez megváltozzon. És ez így van, nem csak akkor volt így, hanem most is így van. Ha valaki megszólítva érzi magát, hogy ez engem leír, amit a Biblia mond, akkor hadd tegyek egy javaslatot, hogy menj Jézushoz ezzel. Érted jött, érted lett emberré, érted szenvedett, halt meg és támad föl, van valamije, amit tud adni neked. A másik kép, amit itt a Szentírás használ, amit Jézus felolvas az Ézsaiás könyvéből, hogy kikért is jött, miért szánta oda magát, ez a fogság képe. Az Úr lelke van rajta, mivel felkent engem, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak. Nagyon érdekes az eredeti kifejezés, ez az Új Szövetség korában egy katonai szakkifejezés volt, és a dárda szóból származik, amit közelharcra használtak. Ez azt jelenti, ez a szó, hogy valaki hadifogoly lett, fogságba esett, mert közelt harcba legyőzték. Nem halt meg, de fogoly lett. És hát ugye ez is nagyon elgondolkodható kép, hogy miközben az ember szereti úgy beállítani, hogy mivel Isten nélkül, az ő fennhatósága nélkül éli az életét, ezért ő szabadon él. A Biblia meg azt mondja, hogy pont fordítva, az ellenkezője igaz. A Szentírás azt mondja, hogy az ember egy olyan támogató kapcsolatot veszített el azzal, hogy az Istennel való kapcsolatából kiesett, ami erőt adott volna az embernek az emberhez méltó élethez, és az ahhoz való küzdelemhez, ami kell ahhoz, hogy ilyen életet éljünk. Pont abból a támogató kapcsolatból esett ki. Hányan kénytelenek átélni, hogy ebből a szempontból valami legyőzte őket, hadifoglyok. Föl kellek én minden reggel, eszek, hogy dolgozzak, dolgozzok, hogy ehessek, de hogy ennek mi értelme van, miért csinálom, nem tudom. Tömegével vannak emberek ebben a csapdában benne, legyőzte őket valamilyen gonosz erő, és az életnek a valódi értelmét nem látják az életükben. Függőségek sokaságával éri el a gonosz ezt. Iszonyú sok minden lehet egyébként ilyen, sok mindennek lehetünk a rabjai, válhatunk függővé, veszíthetjük el a szabadságunkat. Olyan dolgok a kapcsolatban, amik lehet, hogy szépek is lehetnének, jók is lehetnének, fontosak is a maguk helyén. És talán hozzá tudna tenni valamit az életünkhöz, mégis valahogy rabbá is tesznek bennünket. Csak egy példát hadd mondjak, hogy mennyire triviális, hogy vannak ugye kapcsolatfüggő emberek. A kapcsolatok jók. A kapcsolatok szükségesek. De ha valaki elveszti az autonómiáját, a függetlenségét, a szabadságát egy kapcsolatban, nem képes az önbecsülését fenntartani, a biztonság érzetét megélni egy másik ember nélkül, és hogyha nincs ott, akkor elveszettnek érzi magát, akkor ő valójában egy rab, kapcsolatfüggő. Nem is tud abban a kapcsolatban úgy benne lenni, amiről szólnia kellene ennek a kapcsolatnak. Így ezt leírja a pszichológia, ennek nagy szakirodalma van. De lehetünk rabja sok minden másnak. Ugye a korunk lelki rabszolgaságának 1000 arca van. A lényeg, hogy nem vagy szabad arra, hogy önmagad legyél az, akinek Isten téged megálmodott, megteremtett, és amihez ajándékba adta az életet. Valamilyen szempontból ez korlátozva van. Rabul ejtette valami. Ugye itt is érdemes megállni, hogy ha magunkra ismerünk, ha felfedezzük, hogy az én rabságom az igen, valamiben ott van. Jézus azt mondja, hogy van egy jó hírem, itt vagyok, érted vagyok itt. Tudok adni szabadulást ebből, gyere hozzám, tegyél egy próbát velem, bízz meg én bennem, tedd oda az életed az én kezembe, és segíteni fogok. A harmadik kép, amit itt az Ézsaiás proféta kapcsán Jézus mond, ez a vakság. Ugye az Úr lelke van én rajta, amivel felkent engem, hogy hirdessem vakoknak a szemük megnyílását. A kutatások mondják azt, hogy a látáson keresztül észleljük a valóságnak a 60-70%-át, akik elvesztik a látásukat, éveket töltenek azzal, hogy ezt valahogy pótolják, ezt valahogy ellensúlyozzák, akkor ezt tudnak, tehát a több érzékszervünk föl tud zárkozni, de mégis sokat veszít el az ember, ha vak. A Biblia átvitt értelemben is használja a látás és a vakság képét a lelki-szellemi állapotunknak a leírására. Nagyon sok embernek ebből a szempontban nincsen víziója az életéről, nincs egy látása róla, hogy miről kéne, hogy szóljon ez az egész. Értem, mik a trendek, értem, hogy mik a divathullámok, meg minden, de annyira üres. Miről szól ez? Miért vagyok én itt? Mi értelme van ennek az egésznek? Sok ember elvesztette a látását ilyen értelemben az életével kapcsolatban, és nem tudja az életét éppen ezért kormányozni, csak sodródik benne. Az élet csak úgy megtörténik vele. Jövőkép nélkül reményvesztett állapotot ír a Biblia ilyenkor ezzel. Ma ez sajnos ugye járványszerűen terjed, ezt most kutatják. Oka van a fiatal generáció például elveszti a reménységét a jövővel kapcsolatban. Itt van ez a sok háború, főleg amik még itt sorba állnak, hogy akkor ők is szeretnének bejönni az életünkbe. Itt van ez a globális válság, az ökológiai katasztrófa, ami előtte állunk. Sok fiatal azt mondja, hogy hát nincs értelme. Nincs értelme házasodni, nincs értelme tervezni, nincs értelme gyermeket vállalni. Nincs jövőkép. Nincs mit látni a jövőben, nincs vízió. Jézus azt mondja, hogy tudok segíteni. Ki tudom nyitni a szemedet. Ha küszködsz ezzel, gyere hozzám. Fel tudom nyitni a szemed, hogy lásd az életnek az értelmét is, a szépségét is, a valódi értékét is. Nem úgy, hogy elrejtem a szemed elől a problémákat, hanem hogy bele tudom helyezni az életet abban a nagy kontextusban, hogy honnan jössz, hova mész, és mi vár még rád, ez egy sokkal nagyobb történet. sok olyan dolog vár még rád, akkor is, hogy itt a Földön lesznek még nehéz pillanatok, vagy időszakok, vagy gondok. Erről a Biblia őszintén beszél. Egy olyan jövő felé haladunk, amire Jézus fölnyithatja szemünket, azt mondja a Biblia, hogy amit az ember fölfogni nem tudott a legmerészebb álmaiba se, azt készíti Isten az őt szeretőknek. Hát mennyivel másképp küzdünk meg bármilyen nehézséggel, ha van ilyen víziónk, vagy ha vakok vagyunk szellemi értelemben. És a következő ilyen kifejezés, amit használ az Úr Jézus az Ézsaiás proféta fölolvasása kapcsán, ez a megkínzottaknak a szabadon bocsátása. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Hát ez egy érdekes téma. Ugye a kínzás az minden történelmi korban, minden kultúrában jelen van. Bármit gondolunk mi magunkról, hogy miért vagyunk sokkal intelligensebbek, meg kulturáltabbak, mint az előző korok emberei, hadd mondjam, hogy ez a téma kideríti, kik vagyunk. Minden kultúrában, minden történelmi korban az, hogy az egyik ember hogyan kínozza meg a másikat, ez jelen volt. Ha valakinek valaki felett hatalma van, és ezért azt tesz vele, amit akar, és az érdekei úgy kívánják, hogy az embertársát megkínozza, vagy éppen ez okoz neki aberált örömet, hogy a másik ő miatt kínlódik, fájdalmat okoz valaki másnak, akkor ez megtörténik. Az eredeti kifejezés, amit itt olvasunk, az az elengedésről beszél. És hogy jobban értsük ezt a képet, ezt a kifejezést, ami emögött van, akkor jó, ha tudjuk, hogy megkínozni igazán jó valakit akkor lehet, hogyha a másik fél ki van kötözve és nem tud védekezni. Ugye ismerjük mi is magyarul, de minden nyelven benne van ez a gondolat, valahogy valamilyen kifejezéssel, hogy kínpad. Ugye mi ez a kínpad? Amire az egyik ember lekötözi a másikat, elveszti a mozgás szabadságát, elveszti a lehetőségét arra, hogy magát védje, és azért azt tudnak tenni vele, amit akarnak. Másrészt ez a kínpad, ez az eszköz, ez arra volt jó, hogy a kínzó ezt minél ügyesebben, minél nagyobb szakértelemmel, minél könnyebben, minél hatékonyabban tudja tenni, és a fájdalmat úgy tudja adagolni, ahogy éppen ő akarja. Erre való a kínpad. És a kifejezés, hogy szabadon engedjem a megkínzottakat, okkal használja ezt az elengedést Jézust. Mert ha valakit lekötöznek egy ilyen kínpadra, az a saját erejéből a büdös életben nem fog onnan fölállni. Nem tudja leoldani a köteleit. Az oda van kötve, és szenvedni fog addig, amíg a másik játszani akar vele. És itt Jézus azt mondja, hogy én vagyok az, aki azért jöttem, azért van a lélek rajtam, és azért vagyok felkenve, hogy oda menjek te kínpadodhoz, elhagyjam a köteleidet, hogy felállhass. Ezután jöhet csak gyógyulás ezekből a sebekből, hogy az ember lejöhet arról, ami egyébként kínozza őt. Szabadon bocsássam a megkínzottakat. Hát mennyiféle kínpadot tud elcsalni számunkra a lelkünknek az ellensége? Elég sokfélét. Nagyon kreatív benne, találékony. Sokszor észre se vesszük egy-egy dologról, hogy valójában kínpad lesz belőle, csak ki kell várni a végét. Nem látszik annak feltétlen. Sőt, sokszor vonzónak látszik, szépnek, izgalmasnak látszik. Aztán azt veszük észre, hogy rá vagyunk kötözve, és valójában egy kínpadon vagyunk. A gonosz az fontos és szép dolgokat tud így használni. Megint hadd mondjak egy példát, az előbb a kapcsolatfüggőséget mondtam. Most a bántalmazó kapcsolatokat hadd hoznám ide. Először egy kölcsönös vonzalmon indulhat. Izgalmas a szerelem, a vonzalom. Eltelik egy kis idő, ugye, és a sok boldogság, amit reméltünk tőle egyszer, csak iszonyú regisztráljuk, hogy csapdában vagyunk, és iszonyú fájdalmakhoz vezet. A sátán az hihetetlen kreatív, hogy a legszebb dolgokat kiforgassa, és ilyen kínpadná tegyen, bármiről tud ilyet csinálni, kapcsolatból, szeretetből. Ugye furcsán hangzik, de higgyétek el, van az a szeretet, amivel lehet kínozni. Én láttam már nem egyet, nem kettőt. Kapcsolatot, szeretetet, szerelmet, jó szándékot, hát az egyik legjobb. kínpad, mikor valakik a jó szándéka kínoz másokat egyfolytában. A munkát, a hivatást, a tudást, a karriert, a közösséget, a vallást, a társadalmi rendszereket. Ezek a maguk helyén nagyon fontos dolgok, jó dolgok és szép dolgok, és mégis szinte mindegyik ellenünk tud fordulni, és kínpadnál tud válni az életünkbe. Amiről Jézus beszél itt, az egy olyan állapot, amit két szóval lehet jellemezni, a fájdalom és a kényszer. Kényszer alatt vagy, nem tudsz változtatni rajta, viszont fájdalommal jár, és a másik fél, aki kínoszt téged, az adagolja ezt a fájdalmat. A fájdalomnak és a szenvedésnek az a fajtája, aminek nincsen értelme, nem vezet sehova, és nem terem semmilyen jó gyümölcsöt. Ezt azért fontos így végig gondolnunk, mert hogy van jó fájdalom, és van hasznos szenvedés, aminek értelme van, és ami jó gyümölcsöt terem. De az a gyötrelem, amiről itt Jézus beszél, ez értelmetlen, összetöri az ember szívét és a lelkét. És a kényszer abban jelenik meg, hogy nem tudok tenni önerőből ellene. Nincs kiút, ha csak magamra vagyok utalva. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy én itt vagyok. Én tudom, mit jelent a fájdalom. Azt is tudom, milyen, amikor le vagy szögezve valahova. Engem felszögeztek. Érted? Nem könyvekből tudom, mit jelent szenvedni. Nem filmeket néztem meg, hogy mit jelent szenvedni, hanem érted, emberré lettem. Átértem. Azt is, amit neked talán soha nem kell. Én azt a fájdalmat elhordoztam, amit a világon talán senkinek nem kell, mindenkiért. Érted? Tudom, mi ez. És ahogy lejöttem erről az állapotról, a Krisztus ugye lejött a keresztről, föltámadt, ott volt az üres sír. Bíz meg bennem, én el tudom oldani a kötelet, föl tudsz kelni a kínpadról. Ha segíthetek. Segíthetek? És itt is érdemes megállni, hogy valahol leírja az életemet. Lehet, hogy van, aki pont ilyenekkel küzdik, leírja az életét, a helyzetét. A másik, ahogy most hallgattuk ezeket, becsülettel érdemes ránézni, hogy bármelyik igazán rám, miért mennék Jézushoz? Hát azért, mert ő ebben tud segíteni. De az is lehet, hogy ahogy hallgatod, az esik le neked, hogy hát ott van a családtagom, a barátom, a szomszédom, a munkatársam, hát pont ebben van benne. Akkor legyen ott az imádság bennünk, hogy Jézus, lehetek én az, akit téged oda viszlek. Rajtam keresztül szólhatsz neki, hogy itt vagyok, segíteni tudok rajtad. Szóval kétféleképpen hallgathatjuk ezeket. De ahogy mondtam, hogy ez egy programbeszéd, amikor elmondta Jézus a szolgálatának az elején, hogy miért jött, kikért jött, mit fog csinálni, mit jelent ez, mondott egy olyat is, hogy úgy fejezi be, ugye, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Picit gondolkodjunk ezen is, hogy mi is ez az Úr kedves esztendeje. Ehhez tudnunk kell azt, hogy Izraelben ugye volt ilyen 7 éves ciklusok, voltak 7 éves ciklusok, minden 7. év szombatév volt. Leállt a termelés, abból éltek, amit addig felhalmoztak, és ünnepeltek, gyógyultak, pihentek, Istennel, magukkal és egymással a kapcsolatokat ápolták. Hát lehet egyébként jó tenne nekünk is, nyugati világnak egy ilyen fajta életritmus. De a különleges az, hogy ha 7x7 ilyen ciklust nézünk, ugye 7x7-49, az 50. év, az a jubileum év volt. Azt hívták az Úr kedves esztendejének. És hogy mit is jelent ez a 3 Mózes 25-öt, érdemes elolvasni, mert ott látjátok, most csak egy részlet belőle, hogy szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek föl szabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Felszabadították a rabszolgákat, elengedték a tartozásokat, visszaadták az eladósodás miatt elvesztett birtokokat. 50 évente a kegyelem az egész társadalmat és az egész gazdaságot újra helyreállította. Újra lehetett bútolni. Volt újrakezdés, volt reménység. Valaki, aki a saját hibájából eladósodva rabszolga lett, tudta, hogy lehet, hogy még 49 év, de az 50. évben szabad leszek. Vagy ha én nem, a fiam az lesz. Ilyenkor helyreálltak az egyéni sorsok, a családok, a közösségek, az egész társadalom, még a gazdasági berendezkedés is megújult. És azt mondta Isten, hogy te, aki nálad dolgozott a rabszolga 40 vagy mit tudom én hány éven keresztül, és ebből neked hasznod volt, most adjál neki ebből a haszonból annyit, amivel el tud indulni újra. Egyébként azért mentek a zsidók fogságba, mert azt gondolták, hogy na ez már azért túlzás. Nem tartották meg a jubileumi évet. És azt mondta Isten, hogy annyi éven át lesztek fogságba, ahány jubileumi évet kihagytatok. És amikor ezt olvassuk, hogy az Úr kedves esztendeje, akkor Jézus erre utal. Tudják ezek a zsidó emberek, miről van szó, hogy egy különleges időszakban léptünk be azzal, hogy Jézus eljött. Az Úr kedves esztendeje. Egy olyan időszakban él az emberiség, miközben sok durva, furcsa, gonosz és nagyon rossz dolog is történik, amit úgy ír le a Biblia, hogy az Úr kedves esztendeje, mert ez a könyörülés időszaka. Jézus első eljövetele és a második eljövetele között ott van ez az idő, ami arra jó, amit Jézus itt felsorol. A koldusok, a vakok, a szegények, a megkínzottak újrakezdhessenek. Van új esély, van újrakezdés. Meg lehet térni Jézushoz, Istennel helyre lehet állítani a kapcsolatunkat. Ez az idő erről is szól. Isten az adósságokat elengedi, és megengedi, hogy újra rátaláljunk arra, amit elveszítettünk. De ugye erre az üzenetre valahogy reagáltak akkor, és egyébként valahogy reagálunk ma is. És erről szól a történet vége, hogy először mindjárt egyetértettek, tetszett nekik, utána pedig belebotránkoztak abba, amit Jézus magáról és róluk mondott. Ugye, amit Jézus magáról mondott, hogy én vagyok a Mesiás, akivel az egész elkezdődött, én vagyok a ti utolsó esélyetek. A másik, amit róluk mondott, hogy ti elveszettek vagytok. És még azt is hozzátettem, aztán végképp kiverte a biztosítékot, hogy egyébként ez az örömhír, ez a pogányoknak is örömhír lesz. Amikor a sareptai összenyről, meg csodálatos gyógyulásáról Naámánnak beszélt, akkor ez kiterjesztette a pogányokra is. Mi azért vagyunk benne Isten családjába. Sértette őket, elutasították. De nem mindenki. Tovább olvasva az evangéliumokat láthatjuk, hogy voltak nem kevesen emberek, akiknek a szíve rezonált erre. És félre tudták tenni a büszkeségüket, a szégyenüket. És jöttek Jézushoz, ahogy voltak. Volt köztük prostituált, volt köztük vámszedő, volt köztük kiégett vállalkozó, aki annyi pénzt összegyűjtött, hogy amikor megtért, azt mondta, hogy a dupláját visszaadom annak, amit kizsaroltam másoktól, és nem mentettől tönkre. Voltak köztük vallási vezetők is, sokféle ember, rezonált a szívük. De ehhez ki kellett mondani, hogy nekem erre szükségem van. Ma is reagálunk valahogy erre, és gyakorlatilag ma se történik más, mint akkor. Emellett valaki vagy elmegy, és azt mondja, hogy nekem ez nem kell, vagy azt mondja, hogy ez az, amit keresek. Jézus, nálad keresem. Kérlek benneteket, bátorítalak benneteket, hogyha valaki most úgy érzi, hogy amiről Jézus beszél, az ember állapotáról, meg magával kapcsolatban, és hogy ő miért jött, és hogy miért van erre szükségünk, hogy ez leír téged, akkor ne menj úgy el, hogy nem mész oda az Úr Jézushoz, és mondod azt, hogy itt vagyok. Olyan jó, hogy valami ingyen is elérhető. Olyan jó, hogy te nem lehúzni akarsz, ingyen adod, hogy te fizeted az árát annak, ami nekem kell. Ugye ez a koldusnak a helyzete. Nem tudok fölállni. Ha te nem oldod le a köteleket a kínpadról, nem tudok fölállni. Nem látom a jövőt, vak vagyok, ha nem nyitott ki a szemem. Mondd el, kérd Jézust, hogy az életedben hozzon változást, és meg fogja tenni. A másik fül, amivel hallgathatunk, hogy ott vannak a barátaink, a szomszédaink, a rokonaink, munkatársaink, ők ezek. Holnap Jézus elmehette velem a suliba, a munkahelyre. Lehetek-e az az ember, akin keresztül Jézus esélyt ad ezeknek az embereknek? Az egyház ezért van itt a Földön. Imádkozzunk. Kérlek benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket, és ami a szívetekben ott rezonál, azt mondjátok el Istennek, és egy kis csend után én befejezem imádsággal. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük. Köszönjük neked azt, aki te vagy, akivé lettél. Hogy hozzánk hasonló emberré lettél, hogy magadra vetted a sorsunkat, hogy a tiédet nekünk ad. Köszönjük, hogy nagyon őszinte, transzparens voltál, hogy elmondtad világosan, hogy ki vagy te, miért jöttél, kikhez jöttél, kiknek az érdekében jöttél. Segíts nekünk felfedezni a szeretetet, az Atya szeretetét ezekben a szavakban, és a Te jelenlétedet. Kérlek téged azokért, akiknek az életükről talán először kell döntést hozni, hogy féltik tőled, vagy inkább bíznak benned, és neked adják önmagukat. Hadd, hogy tudjanak hittel tovább menni innen, benned megbízva. De kérlek segíts nekünk, akik követünk téged, hogy ha belecsúszunk ezek közül bármelyikbe, akkor ne a szégyen legyen úrá rajtunk, hanem a bizalom benned, hogy te tudsz újra és újra megújulást adni. És kérünk, hogy tedd érzékenyi a szívünket, hogy azok az emberek, akik körülvesznek bennünket, azok rászorulók, rászorulnak. És hogy mi pedig azért vagyunk itt, hogy a te kezed, te lábad, te szemed, te szád legyünk. Megérintesd, megszólíthasd, fölemelhesd őket. Segíts nekünk, Úr Jézus, azzá lenni, akivé megálmodtad az egyházat. Amen.